Amikor ide megkért, hogy helyettesítsem a mai napon házigazdának, és ugye megnéztem a témát, illetve beszéltünk róla, kicsit elgondolkodtam, hogy nekem maga a téma az nem volt ismeretlen, vagy nem volt annyira új, hogy mesterséges intelligencia és a beszéd jellemzőinek a kapcsolata, illetve a beszéd jellemzőinek a vizsgálata a mesterséges intelligencia kapcsolatával, abból a célból, hogy bizonyos betegségeknek a jelét felfedezzük, mert meg kell mondjam, hogy első ízben szerintem egy rádióinterjúban hallottam erről, és nekem az volt a fejem, hogy ez évekkel ezelőtt történt. De most én megnéztem, hogy igazából nem lehetetlen.
És a rádióinterjú az nem régiben lehetett, mert hogy volt a Sotival egy közös cikkünk, és ott a Sotival nagyon felkarolta, és a sajtóban volt van ekkor a visszhangja, történtek rádiós felkérések, interjúk, és de lehet, hogy régebben is volt, hát vagy akkor nem rólunk, azért mások is foglalkoznak ezzel itt Magyarországon is, és persze világon rengetegen is.
Igen, illetve arra emlékeztem, hogy nem is annyira a depresszió volt a fókuszban, hanem most vagy az Alzheimer-kor, vagy a Parkinson-kor, kettő közül valamelyik, de hogy ez nagyon érdekes volt, hogy ennek vannak mérhető jellemzői a beszédben, és hogy ez így ilyen módon diagnosztizálható, rendkívül érdekes téma. Mert meg kell mondjam, igen, valamikor március-április környékén volt sok cikk, de mindegyik ugyanarról szólt, tehát feltétlenül.
Igaz volt, ugyanaz. Hát a média azért sokszor átveszi önmagától, vagy hogy mondjam.
Hát ugyanabban a forrásból dolgozott.
Igen, és akkor igen, ugyan nem tudom hozzárakni, hogy voltak felkérések is. De igen, szegediek foglalkoznak vele, és ők inkább talán Alzheimer, de demencia terén, meg schizofrénia. És remélem, hogy érdekes lesz előadása, nem szeretik az adást tartani.
Nem. Akkor külön köszönjük, hogy elvállalta. Négy óra után szoktunk egy pár percet várni, hogy esetlegesen később csatlakozók is hallják az elejét. Nem tudom, úgy emlékszem, a korábbi években június 15 után már nem nagyon tettünk előadást, mert
akkor sokan nyaralnak.
Nyár az már elszippantja, igen, mert most jövő, az iskolaszünet is elkezdődött. Egyre kevesebben érnek rá. De pont ezért szeretjük, hogy felkerül minden előadás egy lejátszási listába, és utólag ez jó, hogy évekre visszamenőleg visszakereshető.
Recording in progress.
Évike majd arra kérlek, hogy a diákat sérdelök Gábortól, hogy sor tudjuk tenni a honlapra.
Nem. Ne érdekem, Ivánnak, hogy elküldöm neki.
Mert jó, köszönjük szépen.
Hát köszönöm én is. Hát szerintem kezdhetnék most már. Úgy látom, többen nem leszünk.
Jó, akkor elkezdjük. Szeretettel köszöntök mindenkit a HTL kábeltelevízió szakosztályának, vételtechnikai szakosztályának és a média klubjának közös rendezésű rendszeres előadásának mai előadásán. A mai előadónk dr. Kis Gábor, aki egy nagyon érdekes témát hozott, a mesterséges intelligencia és az emberi beszéd kapcsolata, illetve vizsgálata a mesterséges intelligenciával, amelynek során depresszióra utaló jeleket lehet megtudni. De mielőtt belekezdenénk az előadásba, szeretnék néhány technikai jellegű információt megosztani, ahogy szoktuk itt az előadások során. Soron következő előadásaink láthatók itt a képernyőn. Június 28-án Posta Tibor előadása következik, hogyan előzzük meg a csillaghullás címmel, ami a címével ellentmondásban nem csillagászati, hanem kábeltelevíziós témájú előadás lesz. A következő két előadás pedig már a nyári szünet utánra kezdődik át. Egy internetes csalásokról szóló előadás következik szeptember 13-án dr. Darabó Zoltán, Horváth Imre és Fülöp Tamás előadásában, illetve szeptember 27-án dr. Sinclair Tibor előadása a zöld infokommunikáció témában. Minden előadásunk megtekinthető a HTL YouTube csatornájának lejátszási listájában. És akkor bemutatnám az előadót néhány szóban. Dr. Kis Gábor 2010-ben szerzett BST diplomát a Budapesti Műszaki Egyetemen, 2012-ben MST-t, mérnök informatikus szakon. 2013 és 2016 között a doktori iskolai képzésen vett részt, doktori fokozatát 2020-ban szerezte meg, pontosan abból a témából, ami a mai előadásunk témája is, depressziós beszél akusztikai, fonetikai jellemzőinek vizsgálata volt a címe. 2009-től dolgozik a Budapesti Műszaki Egyetemen, a BME-vik távközlési és médiainformatikai tanszékének tudományos munkatársa, a beszédtechnikai laboratóriumban. Publikációi magyar és angol nyelven is jelennek meg, mérnöki, illetve pszichiátriai lapokban is. Akkor szeretném felkérni Kis Gábort, hogy tartsa meg az előadását.
Köszönöm szépen! Köszöntök mindenkit. Előadásom címe az, hogy hogyan segít a mesterséges intelligencia néhány mondatból támogatni a depresszió Parkinson-kor és a diszkónia diagnosztikáját. És kisában vagyok, köszönöm. Köszöntök mindenkit. Kezdjük a címmel. Az előadásom végén erre a címre szeretnék választ adni. Ugyanakkor ahhoz, hogy ezt megválaszolhassam, elsősorban meg kell magyaráznom, hogy mi az, hogy depresszió, Parkinson-kor és diszfónia, mi a beszéd, mi a mesterséges intelligencia, illetve szeretnék bemutatni egy diagnosztikát támogató rendszer, egy prototípust, hogy hogyan lehet létrehozni, és be is mutatom a működésében majd. kezdjem a depresszióval. A depresszió az egy kiátja egy betegség. Nagyon fontos, hogy ez egy létező betegség, a társadalmi elismertsége véleményem szerint alacsony, vagy a stigmatizációja is. Ez nem olyan, hogy rázza meg magát az illető. Elképzelhető öngyógyulás is, illetve gyógyszeres kezeléssel és terápiával általában gyógyítható. Bocsánat, kérek itt leugrálnak a képernyőmre a különböző szót, na így jó lesz. Jó. A depresszió pontos kiváltókai nem ismertek, feltétlenül genetikai okai vannak, illetve traumatikus vagy stresszes életesemények válthatják ki elsősorban. A depresszió tünetei, akkor beszéltünk depresszióról, hogyha a következő tünetek legalább két héten keresztül fönnállnak, és az első két tünet közül legalább az egyik, értelemszerűen egy folyamatos mély szomorúság az idő nagy részében, vagy az érdeklődés öröm hiánya legtöbb tevékenységgel kapcsolatban, és emellett a következő tünetek jelentkezhetnek, étvágy vagy testsúly növekedése, csökkenése, alvás problémák, mozgási, pszichomotoros gátoltság, rehabilitáció, mozgás problémák, fáradtság, értéktelenség, bűntudatérzés, a kognitív képességek romlása, koncentrációzavar, illetve a gyakori halállal kapcsolatos gondolatok, öngyilkosság. Főleg a testi tünetek nagyon sokfélék. Képzeljük el azt, hogy egy páciens bemegy a háziorvoshoz, hogy rosszul alszik, ebben az esetben a háziorvos jó esélye följön egy altatót, vagy nincs étvágy, akkor kap egy étvágyfokozót, stb. Nagyon gyakori az, hogy a betegség a fiziológiai tünetek alapján nehezen felismerhető, egy komoly problémát jelent. Főleg annak tükrében, hogy a depresszió az egyik leggyakoribb betegség. A folyamatos felmérések során egyre a gyakori betegségnek számít, 2002-ben a negyedik leggyakoribbnak számított, 2012-ben a harmadik leggyakoribbnak, és az előrejelzések alapján 2030-ra a másik leggyakoribb betegség lesz. Feltehetőleg itt nem a betegek száma nő a társadalomban, hanem mivel, hogy van egy nagy elutasítottság a társadalomban a betegség irányában, emiatt nagy a látenciája. Egy 2005-ös felmérésben a betegség nagyjából 2016 millió embert érintett világszinten.
Elnézést kérek, Gábor, a vetítésben nem látjuk a többi, tehát nem látjuk, ahogy tovább halad a diái során a szintia maradt.
Nagyon szépen köszönöm. Nyúlsár, és akkor ezt osztom meg. Ha megosztom a képernyőt, és akkor nem fogja elrontani. Úgyis meg akarok elsőre. Bocsánat, a Teams-hez vagyok szokva, a Zoom-a cikkában használom. Most látható a depresszió gyakoriság a diánál tart.
Igen, köszönöm.
Köszönöm szépen, és elnézést kérek mindenkitől. Szóval, a betegség nagyjából 2016 millió embert érintett világszinten, az emberiség közel 3%-a. Ugyanakkor elmondható az, hogy nagyjából az emberiség 30%-a feltetőleg élete során találkozik a depresszióval, mint beteg. Olvastam ilyen tanulmányokat, hogy Magyarországon télen a lakosság közel harmada küzd enyhe depresszióval, téli depresszióval. Érdekes módon a betegség nőknél körülbelül 2-szer gyakrabban fordul elő, ennek az okai mostanában kezdenek világossá válni. Mert elfelejtem mondani, hogy nem vagyok orvos, remélem nem mondok semmi hülyeséget, de fontos az, hogy ezeket elbeszéljük. Nagyon fontos, hogy a depressziónak jelenleg nem ismert olyan tesztje vizsgálat, ami könnyedén diagnosztizálható lehetne a betegség. A diagnózis elsősorban a pszichiáterek tudják felállítani, de egy szűk réteg, nagyon sok beteg van, ami azt egy komoly terhet ró az egészségügyi rendszerre. A kezelés is elsősorban a pszichiáterekre hárul, a gyógyszerek beállítása, illetve a terápia megtartására. Ezek mind komoly problémát jelentenek. Mert hogy például a depressziótól szenvedő egyének a betegség súlyosságának következtében kétszerűen lehetnek ellátni a napi teendőiket, nem tudnak munkát végezni, és ez komoly anyagi károkat okoz. Egy kétszerűen tanulmány kimutatta, hogy Európa 30 országát vizsgálva, hogy a depresszió 92 milliárd eurós veszteséget okozott a gazdaságban, melyből csak 54 milliárd az volt, hogy az adott depresszió személyek nem voltak képesek elvégezni a munkájukat. Természetesen talán, vagy legalábbis szerintem egy súlyosabb következménye a depressziónak, hogy depresszió súlyosbodásával megnő az öngyilkosság kockázata, illetve az öngyilkosságok fele vezethető vissza a depressziós okokra. Emiatt is nagyon fontos lehet a korai felismerés, aminek következtében a megfelelő terápia elkezdésével lerövidíthető a betegség, megállítható a betegség súlyosbodása. Átérjék a Parkinson korra. A Parkinson kor az egy idegrendszeri betegség. Sajnos, ha megjelennek az első tünetek, onnantól kezdve folyamatosan romlik a beteg állapota. A tünetek általában 50-60 év körül mutatkoznak először a betegek esetében. Jelenleg sajnos gyógyíthatatlannak számít a betegség, azonban nagyon fontos, hogy megfelelő kezeléssel az életminőség javítható, a betegség lefolyása lassítható. A Parkinson kornak tudják a pontos kiváltó okait, feltehetőleg egy idegrendszeri fertőzés, megbetegedés, az biztos, hogy a dopamin termelődése lecsökken a Parkinson kor hatására. És milyen tüneteket okoz a Parkinson kor? Általában négy fő tünet figyelhető meg, a nyugalmi remegés, izommeresség, meglassultság, egyensúly problémák. Nagyon fontos, hogy vannak további tünetei is, ilyenek például az alterváltozással, de ami számunkra érdekes lesz, hogy a beszéd romlása. Illetve a Parkinson-kornak egy gyakori kísérő tünete a depresszió, így depressziós tünetek is előfordulhatnak Parkinson-kóros személyek esetében. A Parkinson-kor szerencsére egy ritkább betegség a depresszióhoz viszonyítva, a gyakoriságát nagyjából 0,3%-ra becsüli, ugyanakkor az életkor előre haladtával nő a kialakulásának valószínűsége, illetve az előfordulás gyakorisága is. Nagyon fontos, hogy itt sem is, mert jelenleg olyan vizsgálat vagy teszt, mivel könnyen lehetne előszűrést végezni, diagnózis felállítani szakorvosok nélkül, és a diagnózis felállítása a neurológusok feladata, egy hosszú folyamat során képesek felállítani a diagnózist. És itt is egyébként meg a depresszió esetében is a magán az elbeszélgetésen is alapszik a diagnózis. Innen is jött az ötlet még 2010-ben, természetesen voltál addig is irodalma, hogy érdemes lehetne vizsgálni először a depressziót, kezdtük el vizsgálni, mert a dr. Simon Lajos orvos úr mondta, hogy többé-kevésbé már az első mondatokból képes azt megállítani, hogy az adott illető depressziós, mennyire súlyosan depressziós. Itt is fontos az, hogy viszonylag korán vagy fiatalon jelennek az első tünetek, egy aktív rétegeshez ki a munkaerőpiacról, gazdasági károkat okozva ezzel. Ennél talán itt is fontosabb az, hogy a betegség hatására sokan bezárkóznak, figyelik a betegségüket, miatt megszakítják a szociális kapcsolataikat, illetve ápolásra szorulnak, ami jelentős károkat okoz a társadalomra nézve. A diszfónia, ahogy a nevéből is következik, a kóros beszédet jelenti, elsősorban az artikulációnak a romlását értjük alatta, és két fő típusa van. Van az organikus diszfónia, ebben az esetben valamilyen szervi elváltozás okozza magát a diszfóniát, leggyakrabban a gégének a megbetegedése, illetve lehet funkcionális diszfónia, amikor nincs vagy nem ismert szervi elváltozás. A kiváltó okok az organikus diszfónia esetében gyulladások, génulások, különböző polip, hangszalagcsomó, rák és egyéb dolgok, illetve a funkcionális diszfónia esetében lehet pszichészavar, trauma, stressz, nem megfelelő beszédtechnika vagy nem megfelelő énektechnika, tehát nem tudtam, nem merek énekelni, ez persze itt volt, de érdekes volt számomra. A diszfóniának általában egy rekettes, levegős hangzás a tünete, nehezebben szabályozza a hangját a diszfóniától szenvedő illető, a beszélproduktuma nehezebben érthető, torokszárazság, trákogás jellemezheti. És nagyon fontos, hogy nincs olyan vizsgálat vagy teszt, amivel maga a diszfónia az könnyen kimutatható lehetne, elsősorban a fülorgégészek feladata ez, bár a diszfónia az eddig bemutatott betegségek közül talán a legkönnyebben felismerhető mind a háziorvosok, mind a laikusok számára. A diszfónia bár első nem tűnik súlyosnak, ugyanakkor nagyon fontos az, hogy a kiváltó okat lehet kifejteni, súlyos például egy rossz indulatú daganat, illetve ilyenkor általában műtés során eltávolítják a daganatot. Illetve a funkcionális diszfónia esetében, hogyha nem kezelik a diszfóniát, akkor idővel akár elveszheti az ettől szenvedő, illetve a beszédkészségét is. Ez a szociális életben kifejezetten rossz lehet az, hogy nehezen érhető a beszéddel. És akkor most ugye az a kérdés, hogy egyáltalán miért beszéltem erről a három betegségről, illetve mi a közük egymáshoz. Szóval a depresszió az egy pszichiátriai betegség, a Parkinson-kor egy neurológiai betegség, míg a diszfónia az a fülorgégészekre tartozik elsősorban. Ami fontos, hogy egyik esetben sincs olyan teszt vagy vizsgálat, amivel könnyen automatikusan kimutatható lehetne a betegség, nehézkes az előszűrésük, a korai felismerésük komoly kihívás az egészségügyi rendszer számára. Illetve mindegyik esetben megváltozhat a beszédproduktum. A Parkinson-kor esetében nem mindig jelentkezik a korai stádiumban a beszédnek a romlása, a legtöbb esetben igen. A másik, a diszfónia esetében értelemszerűen mindig jelentkezik, és a depresszió esetében is legjobb tudomásom szerint szinte mindig jelentkezik a beszédnek a megváltozása. Mi a beszéd, arról is röviden mondom egy pár gondolatot. Nagyon fontos, hogy ez egy bonyolult folyamat, rengeteg információt hordoz, és ugye a kommunikációnak a alapvető eszköze. Elvileg azért beszélünk elsősorban, a fő célja az az, hogy a telepátiát megvalósítsuk vele, vagyis a gondolatainkat átültethessük a másik fejébe. Azonban ettől függetlenül nagyon-nagyon sok további információt hordoz a beszéd, akár akaratlagosan, akár akaratlanul. Néhány ilyen példát említenék. Ha valaki beszél hozzánk, és becsukjuk a szemünket, általában meg tudjuk átvenni azt, hogy milyen nemű. Nagyjából az életkoráról is lesz egy elképzelésünk, éppen milyen érzelmi állapotban van. És ami talán nekünk most fontosabb, hogy milyen fiziológiai állapotban van, meg van-e fázva, alkoholos befolyásoltság alatt áll-e. És a szakorvosok egyébként tudják azt is átvenni, hogy valaki depressziós, Parkinson-kóros, vagy pedig diszfóniában szenved. De miért van ez? Miért hordozhatja a beszéd ezeknek a betegségeknek a felismerhetőségét? A fontos az, hogy a beszéd során a tüdő, a légcső, a gége, a garak, a száj és az orrüveg együttes működése szükséges, amit az agy irányít. Így, hogyha bármelyikben ezek közül kóros elváltozás van, az ki fog hatni a beszédproduktumra. Ez az elváltozás, ez mérhető lesz, számszerűsíthető, és ennek segítségével képes lehet bárki megmondani azt, többé-kevésbé, hogy valaki olyan betegségben szenved, amik ezekre kihatással bír. A depressziónál és a Parkinson-kornál elsősorban a kognitív működések romlása okozza a beszéd elváltozását, bár a Parkinson-korban fontos az izmokat nehezen tudja használni a Parkinson-koros ember, tehát azoknak a romlása is, illetve a diszfónia esetében elsősorban a organikus diszfónia talán gyakori, ott valamilyen szervi elváltozásról beszélhetünk. Csak úgy fölmerülhet az a kérdés, természetesen ez már viszonylag régóta fölmerült az emberiségben, hogy a beszéd az lehetne használni a beszédet, mint egy objektív biomarkert. Számos előnnyel bír az, hogyha beszédet próbáljuk a betegségek felismerésére használni. Egyrészt nem invazív módon lehet kinyelni, nem kell hozzá az adott páciens föltárni, ez egy nagyon fontos dolog. Természetesen a legtöbb esetben nem jelent különleges megerőltetés a páciens részéről, hogy elbeszélgessen az orvossal, hangját rögzítsék. Maga az eljárás, hogyha már kész van, onnantól kezdve olcsón üzemeltethető, automatizálható, és ezek miatt az előszűrés lényegesen javítható lehetne, ha képesek vagyunk ilyen rendszereket fejleszteni, létrehozni. Természetesen van több probléma a beszéddel, ami miatt nem jó objektív biomarker. Az egyik legfontosabb talán, hogy a beszédnek nagyon-nagyon nagy a természetes varianciája. Én egy picit másképp beszélek, mint a szomszédom, önmagammal sem vagyok mindig konzisztens, most másképp beszélek, mint ahogy holnap fogok beszélni. Egyszerűen több tényező is hatással bír a beszédproduktumomra. Tegyük fel, hogy depressziótól szenvedek, ettől függetlenül lehet, hogy éppen a vizsgálat során még izgulok is, éppen jó kezem van a depresszió ellenére, megfáztam, allergiás vagyok, stb. Mindez a rengeteg hatás, ezek mind befolyásolják a beszédproduktumot, így a beszédet, mint objektív biomarkert nehezebb felhasználni. Illetve nem biztos, hogy mindig jelen van a betegség esetében a beszédnek az elváltozása, valakinek jobban elő, jobban hallható a beszédében az adott betegség, valakinek kevésbé. Ez nem nehezíti elsősorban az, hogy a beszéd jellemzőket vizsgálni tudjuk. És emiatt gyakorlatban a mesterséges intelligencia előtti nem voltak megfelelő pontosságú rendszerek. Én is próbálkoztam még szabályalapú rendszerek létrehozásával, ugyanakkor nehéz, nagyon nehéz. És akkor itt jön a képbe az, hogy a mesterséges intelligencia nagyban segíthet az, hogy ebben a nagy patyvaszból kinyerjük azt az információt, ami a depressziót hord, vagy az adott betegséget hordozza magában, és ezáltal segíthessük a diagnózis felállítását. De mi a mesterséges intelligencia? Azt hiszem, hogy egy nehéz kérdés, bár mostanában sok sajtóvízhangja volt elsősorban a ChatGPT-nek, mindenki erről beszél. Ugyanakkor szerintem egy nehezen definiálható fogalom, hol kezdődik a mesterséges intelligencia, vagy a számológépen már mesterséges intelligenciának tekinthetője. Elvileg ugye a mesterséges könnyebb definiálni, az azt jelenti, hogy gépi, például számítógépnek az intelligenciája. Az intelligenciát meg beszélhetjük úgy, hogy tanulási, általánosítási és következtetési képesség, emellett más attribútumokat is szokás az intelligenciához hozzárendelni, számunkra most ezek lesznek azok, amik lényegesek. Két kritikusok különhető el a mesterséges intelligenciának, egyfelől a klasszikus szabályalapú mesterséges intelligenciát megosztó rendszerek, például a szakértői rendszerek, illetve a újabban megjelent és talán jelenleg a mesterséges intelligenciát domináló statisztikai számítás alapú gépi tanuláljárás alapú rendszerek. Ugye jelenleg emiatt van az, hogy sakkban a emberi világbajnoknak esélye sincs a géppel szemben, ahogy a Google-ban sincsen, és számos más helyzetben is sokkal ügyesebb, jobb a mesterséges intelligencia. Én a kutatásaim során csak géptanuláljárásokkal foglalkoztam, minden neuron hálózatok, fuzzy rendszerek és elsősorban szupportvektor gépekkel foglalkoztam. Talán kevésbé is persze a szupportvektor gépek, így annak a bemutatása sávval mutatnám be, hogy mi a géptanuláljárások működési elve. A szuperkeptogéntek egy gyíptanú eljárás családot jelent, felügyelt tanítást valósítható meg ezeknek a segítségével elsősorban, mind osztályozásra, mind regresszióra alkalmas modelleket lehet létrehozni ennek a segítségével. Osztályozásra a support vector gép áll rendelkezésre, még a regresszióra a support vector regresszió. Maga a géptanuljárás célja, illetve a support vector gép célja, hogy van egy adott problémám, amit valahogy reprezentálok úgynevezett jellemző vektorokkal, és egy adagdálisom, ahol sok ilyen mintám van, mondjuk egy osztályozási feladat van, két osztályjal, és a feladatom az az, hogy létrehozok egy olyan modellt, ami ezek a minták alapján képes ismeretlen mintákat is helyesen osztályozni, vagyis egy optimális modellt hozzon létre. Ez lényegében annyit jelent a support vector gép esetében, hogy a jellemző vektor az kifeszít egy n-dimenziós teret, és ebben az n-dimenziós térben kell egy hipersíkot úgy meghatároznom, hogy az megfelelően szeperálja a tanító mintáimat, tehát elkülönítse. Természetesen az osztályos modell kiválasztásánál ennél picit több dolog kell. Egyszerre két dolgot próbál optimalizálni a support vector gép, ami egymás ellen hat. Egyfelől minél általánosabb, egyszerűbb hiperstikot próbál keresni, úgy, hogy minél messzebb van ennek a hiperstiknak a margója a tanító mintától, ezáltal biztosítva az, hogy a modell által megtanult tudásnak feltétlenül minél nagyobb lesz az általánosító képessége. Másfelől a tanító mintákat az általán meghatározott hiba mértékéig megfelelően kell, hogy szeparálja. Elképzelhető, hogy a jellemző vektor által kifeszített térben azonnal létezik több hiperség, ami általunk definiált hiba mértékéig képes a problémát szeparálni. Ilyenkor nincs további tendője, a support vector gépnek kiválasztja ezek közül azt, aminek legnagyobb margója van. Ugyanakkor legtöbb esetben nem létezik ez a hiperség, egyszerűen nem szeparálható a lineárisan a probléma. Ebben az esetben lép életbe az úgynevezett kernel trükk, amivel lényegében egy magasabb dimenzióba kezdi el transformálni a teret, és előbb-utóbb képes lesz szeparálni a problémát. Alapvetően a megfelelő modell létrehozása három fő lépést tartalmaz, ezeket szokás iterálni is. Tanításból áll, egy optimalizálási lépésből és egy tesztelési lépésből. A modell tanítása során a rögzített jellemző vektorok alapján, illetve a géptanuljárásunknak rögzített paraméterei alapján egyszer létrehoz egy modellt. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy a jellemzőket megtehetem azt, és szokás is, hogy mondjuk mínusz egy közé transformálom, így van egy hiperkockám, egy n-dimenziós kockám, és ez egyszerűen kiszínezi a géptanuló eljárás a célváltozónak megfelelően. Ha például két osztályozást kell megvalósítani, akkor kiszínezi két színnel, hogyha egy regressziót, akkor a súlyosság, a regresszió változó szerint értéket rendel a kocka minden egyes részér, és persze azon túl is. Nagyon fontos az, hogy a modell tanítása az számítás és időigényes, illetve miatt energiaigényes is. Modell osztályozás során különböző jellemző vektorokat szokás kipróbálni, magának a géptanuljárásnak a paramétereit változtatjuk, hiszen nem tudjuk azt, hogy mik az optimális jellemzők, milyen beállítások mentén lesz optimális a tanítás, nagyban függ attól, hogy milyen változásokat használunk, hogy a modell mennyire alkalmazható. Legfontosabb érdemes a jellemző vektorok dimenzióját csökkenteni, főleg, hogyha kevés a mintaszám, mint például amivel én is foglalkozom, abban az esetben kifejezetten kevés mintával tudunk dolgozni. erre számos eljárás létezik, mint például a Fast Forward Selection szoktuk használni. Ennek a lényege az az, hogy először a van sok jellemzőnk, először az optimális jellemző vektor egy üres vektor, és egyesével kipróbálja azt, hogy melyikkel érünk el legjobb eredmény, majd ezt folytatja ezt az iterálást addig, ameddig mondjuk javulás tapasztalható, úgyhogy amiket már az előző lépésben kiválasztott, az rúgja ki az eljárás, és mindig a még ki nem próbált jellemzőkkel próbálja bővíteni a jellemző vektort. A hiperparaméterek optimalizációja során leggyakrabban a kimerítőkeresés, angol grid search, nek hívják, szokás használni, hogyha például van két paraméterünk, amiből több kombinációt ki szeretnénk próbálni, akkor defináljuk azt, hogy az egyik, illetve a másik paraméternek milyen értékeit szeretnénk kipróbálni, és az összes lehetséges kombinációt majd betanítjuk a modellt. Nagyon fontos az, hogy a tanító és a optimalizációt kiértékelő minták megszerte ügyes kell, hogy legyen. Különben túltanulás fog fellépni a modell esetében, és nem lesz használható a gyakorlatban. A modell tesztelés esetében pedig pont a modellünknek az általánosító képességét szeretnénk megvizsgálni, hogy mennyire lesz használható a gyakorlatban. Nagyon fontos az, hogy a predikció az kifejezetten gyors. A mobiltelefonon lévő sakprogram az meg tudja verni a világbajnokot, pedig nem túl erős a mobiltelefonom. Ugyanakkor azt a modellt hiába tudom azt, hogy hogyan kellene létrehozni, sosem lennék képes betanítani az általam elérhető eszközökön. Itt is nagyon fontos az, hogy olyan mintákkal teszteljünk, ami teljesen függetlenek az előző halmazoktól, hiszen pont a modellünk általánosító képességét szeretnénk felmérni, hogyha bármilyen módon figyelembe veszük a tesztmintákat a modell tanítása, illetve optimalizáció során, akkor elképzelhető, hogy nem veszük észre, hogy a modellünk túltanul, és emiatt nem megfelelően használható a gyakorlatban. Klasszikusan úgy szokták elérni, hogy a rendelkezésre álló adatbázis szorosztják három részre, tanító, optimalizáló és tesztelő részekre. Azonban a mi esetünkben a nagyon nehézkes a beszélminták gyűjtése, időigényes, költséges, kis adatbázisok állnak rendelkezésünkre. Ilyenkor célszerűbb a hálós keresztvalidációt alkalmazni. Ennek a lényeg az az, hogy felosztjuk az adatbázist N részre, mindig egy részt letakarunk, a maradékkal létrehozzuk a tanítást és tesztelést, és ott is, bocsánat, a tanítást és az optimalizálást, és ott is egy keresztvalidációt használunk, tehát egymás vágyazunk két keresztvalidációt. Ezáltal el tudjuk érni azt, hogy statisztikai értelemben maximális méretű halmazon végezzük a tesztelést, tehát az általánosító képességünk feltetőleg jól becsli, vagy hát lehető legjobban becsli azt, hogy a modellünk mennyire lesz alkalmas a gyakorlatban, illetve ezáltal tudjuk növelni a tanító és a optimalizáló halmazok méretét is. A modelleket többféle metrik alapján szokás kiértékelni. Mi elsősorban, illetve ebben a témakörben elsősorban a pontosságot és a kiegyensúlyozott pontosságot szokás használni az osztályozás esetében, de természetesen az orvosi alkalmazásoknál nagyon-nagyon fontos a szenzitivitás és a specificitás is. Ha lesz időm, akkor a végén erről mondok egy példát. Illetve jól le tudja írni egy osztályozó modellnek a működését a AUT érték, ami azt mutatja meg, hogyha a szenzitivitást változtatom, tehát hogy úgy optimalizálom a modellemet, éppen növeljem a szenzitivitást, ebben az esetben csökkenni fog a specificitás, akkor ezek hogyan változnak egymáshoz képest, és ha az AUT értéke 1, akkor az egy tökéletes osztályozó, ha pedig 0,5, akkor egy véletlenszerű osztályozó, minél magasabb, annál jobb. Hiszen én egy mérnök ember vagyok, nem tudom azt, hogy mi lenne az optimális szenzitivitási vagy specificitási érték. Általában a modellek fejlesztése során a if-well-error rétre törekszünk, vagyis arra, hogy ugyanakkor a eséllyel, ugyanakkor a pontossággal működjön az egyik, illetve a másik osztály esetében is. A regresziós eljárás esetében a négyzetes átlagos hiba gyökér szokást vizsgálni, hiszen általában egy adott súlyosságot felmérő diagnosztikai rendszerben azt szeretnénk, hogy minél kisebb legyen a hiba, és minél kisebb legyen a hiba nagysága is. Már bocsánat, a szóródás a hibának, hiszen ha két ugyanakkor a abszolút értékű, átlagos abszolút értékű hibájú modellen van, azt szokás preferálni, ami kisebb varianciájú, tehát ritkább az, hogy egy nagyobbat téved. Természetesen további metrikák is érdekesek lehetnek, mint például a korreláció. Igen. Ugye a visszanyú eljárásoknak valahogy a beszédet reprezentálni kell, azt mondta, egy jellemző vektorral. A beszédet, amikor rögzítjük, egyszerűen felvesszük az amplitúdó idő függvényt, leíthatjuk a beszédet az amplitúdó értékek időfüggvényeként, azonban maguk ezek az értékek közvetlenül nem alkalmazhatók jól a géptanuló eljárások esetében. Például a szupportvektor gépek FIS méretű jellemző vektorokkal dolgoznak, még hogyha az amplitúdó időfüggvénnyel dolgoznék, akkor függne a felvétel kockától, mennyi jellemző van. Emellett vannak olyan eljárások, amik nem követelik meg a FIS méretű jellemző vektor, de azok esetében sem szokott jól működni, szokás kinyerni különböző jellemzőket, és abból jellemző vektorokat kinyerni, és hogy hogyan lehet megvalósítani. Igen, ezt most elmondtam, hogy fontos az, hogy valamilyen, az adott beszélmény, tehát amit vizsgálni szeretnénk, azt valamilyen jellemző vektorral kell, hogy reprezentáljuk. Klasszikusan számos alacsony szintű jellemző szokás ilyen diagnosztikai célból kinyerni a beszédből. Ilyen a alapfrekvencia, a beszédnek azok a részei, az öngés részei, amikor használjuk a hangszalagunkat, azok kvázi periódikusnak tekinthetők, így megkereshető benne a legkisebb frekvenciás összetevő, ezt hívjuk alapfrekvenciának. Ennek az értéke elsősorban személyfüggő, illetve nem függő, ugyanakkor a betegségek hatására az izmok nem megfelelő tesztettsége miatt változhat az értéke. Mind a depressziósok, mind a Parkinson kórusok esetében az intenzitás értékek szintén megváltoznak, vagyis az, hogy mennyire hangos a beszéd, milyen dinamikája van a hangosságnak. Gyakran megváltoznak a formás frekvenciák is, ez megint csak az öngés hangok esetében, elsősorban a magánhangzók, félmagánhangzók esetében értelmezhető, ekkor a artikulációs ideg miatt bizonyos frekvenciatartományok felerősödnek, és ennek a burkoló görbének a csúcsait nevezik formás frekvenciáknak. Formás frekvenciák például meghatározzák azt, hogy milyen magánhangzót ejtek ki, de szintén az izmok nem megfelelő használata miatt mind a depresszió, mind a Parkinson kor esetében megváltozhat az értékük. A jitter és a shimmer az alapfrekvenciának kis időablakon belüli ingadozását méri, a jitter magának a periódus hosszak az ingadozását, míg a shimmer a periódus amplitúdójának az ingadozását. Mindkettőnek van a normális beszédben egy adott értéke, függ attól, hogy milyen beszédtípusról beszélünk. Ugyanakkor elsősorban a diszfónia esetében megváltozhat ezeknek az értéke a rekehang következtében, de például a depresszió esetében is tipikusan megváltozik ezeknek az értéke. Emellett gyakran szokás még a mellsávok szerint szűrt energiaértékek kinyerése, egy sima frekvencia szűrő. A mellsávoknak a lényege az, hogy többé-kevésbé az emberi hallásnak megfelelően végzi el a frekvenciabeli felbontását a beszédnek. Az alacsonyabb frekvencia tartományokban kisebbek, ezek a tartományok is ahogy nő egyre nagyobbak. Illetve ennek, ha veszük a diszkrét koszinusz transformációját, akkor megkapjuk az MSCC együtthatókat, amik jobban reprezentálhatják a mellsávok szerint szűrt energiaértékeket, ott még viszonylag nagy a korreláció ezek között. Az alacsony szintű jellemzőket egy adott időablak alkalmazása mellett egy 10 lépés hozzászokás elvégezni, mondjuk 10 millisekundumonként a természetesen a csönd szakaszokban nem nyerjük ki ezeket az értékeket, vagy adott szakaszokból, löngés szakaszokon, stb. Illetve pont, hogy csökkenthessük a beszéd természetes orientáját, érdemes lehet egy adott beszédhangból kinyerni az értékeket, így ezáltal tudjuk csökkenteni annak a varianciáját, hogy milyen beszédhangokat ejtett ki, hiszen az, hogy éppen milyen szavakat használ, az is megváltoztatja a beszédproduktumot, vagyis elleges a jellemzők értékeit. Aztán az alacsony szintű jellemzőket még mindig nem szokták közvetlenül felhasználni a jellemzővektorok felépítéséhez. Klasszikusan egyszerű statisztikai függvények segítségével átlagszórás, percentilis értékek, medián, rendesség, stb. Készünk származott értékeket, és ezek kerülnek már bele ténylegesen a jellemzővektorba. Ezeknek az előnye az, hogy ténylegesen az adott beszédmintát reprezentálják, kifosztóságúak lesznek. Ugyanakkor a neurális hálók, a mély neurális hálók előretörésnek következtében már ezt is képes a mesterséges intelligencia megoldani, vagyis a jellemző vektor előállítását teljes mértékben ki tudjuk váltani a folyamatból. Ilyen technológiák az X-vektor, E-kapa, mi is kísérleteztük ezekkel, és nagyon hasonló eredményeket értünk el, mint a klasszikus módszerekkel, de a bemutatott prototípusban még a klasszikus módszereket alkalmazzuk. Emellett vannak tovább olyan számos jellemzők, amiket nem vagy nem igazán az alacsony szintű jellemzőkből szokás meghatározni, ilyen a beszédtempó, milyen gyorsan beszél az adott illető, mennyi szünetet tart a szünetek korszának az aránya. A beszéd elképzelhető úgy, mint tranziens és kvázi stacionár szakaszok egymás utáni sorozata, és a beszéd hangok között nem tart legtöbb esetben szünetet, maga a beszédhangát teljesen folyamatos, és két hang közötti átmenetet hívhatjuk tranzien szakasznak, illetve a hang közepén kialakult közel állandó szakaszt a várisztacionár szakasznak. Így most már a beszédből képesek vagyunk jellemző vektort létrehozni. A kérdés az, hogy mi legyen a célváltozó, ahogy említettem, bár nem hangsúlyoztam ki, a szupervektor gépek felügyelt gépmenő eljárás hasonlat meg. A felügyelt szó az azt jelenti benne, hogy megmondjuk neki azt, hogy egyes mintáknak mi a célváltozója. A mi esetünkben adja magát, hogy az osztályozás esetében lehet például az, hogy milyen diagnózisa van az adott illetőnek, depressziós, parkinson-kóros, diszfóniás vagy pedig egészséges, illetve a regresszióhoz az adott személyeknek a mind rögzítettük valamilyen súlyosságát, a depressziós esetében a Beck Depression Inventory skálát alkalmaztuk, Parkinson korosok esetében a Hoehn-Yahr skálát, még a diszfónia esetében az RBH skálát alkalmaztuk. Ezek mind viszonylag jól mérik nagy korrelációval a tényleges súlyosságot. Jó. És akkor átérnék most már a sok bevezetés után a tényleges megvalósított rendszernek, hogy hogyan hoztuk ezt létre. A bemutatott prototípus 4 modellt, modult tartalmaz. Első körben elvégez egy 4 osztályos elkülönítés, az adott illető az depressziós, parkinson-kóros, diszfóniás, vagy pedig egészséges. Nagyon fontos az, hogy az adatbázisban nincsenek átfedő minták, tehát valaki vagy depressziós, vagy parkinson-kóros, vagy diszfóniás, vagy egészséges, és nincsenek elvileg más betegséggel rendelkező minták. Így ez a modell is azt feltételezi, hogy a világban ez a 4 ember létezik. Illetve létrehoztunk 3 regressziós modellt, egy, ami a BDI súlyosságát becsli, egy, ami a parkinson-kóros súlyosságát, és egy, ami a diszfónia súlyosságát. Egy tetszőleges modellnek a egyszerűsített blokkvázlata látható itt. A tanítás is lényegében így működik, csak akkor nem a beszédminta jön be, hanem a teljes beszédadatbázis. A beszédmintákat először csúszva normalizáljuk, ezáltal kiküszöböl a felvétel erősítéséből adódó eltéréseket. Azután pedig a leírás segítségével, mivel hogy felolvastattunk a beszélőkkel egy 10 mondatos mesét, kiegyenlített automatikus szegmentálás segítségével létrejön a beszédnek a beszédhangszintű szegmentálása, kinyerjük belőle a beszéd jellemzőket, létrehozzuk a jellemzővektort, és akkor a tanítás során létrehozzuk a modellt, az optimális modellt, illetve amikor már a tényleges működés van, akkor a modell és a jellemzővektor segítségével elvégezzük a predikciót. A felhasznál beszédolvásokat folyamatosan bővítettük, tavaly évvégén zárult ez a bővítés, de a bemutatott prototípusban még egy régebbi verzióval dolgoztunk. Itt jelenleg 107 depressziós személybe tényintára található 83 parkinson-kóros személynek, és 261 diszfóniás személynek a beszédmintáit találtuk benne, és mindegyikhez rögzítettünk ugyanannyi egészséges konszol személy, akiknek az életkora közel azonos volt az adott betegségben szenvedőkkel, illetve az átlaga, illetve az egészséges személyek esetében a BDI, a HOMEJ-jel, illetve az RBH értékeket is rögzítettük. De csak azokhoz, tehát hogy a depressziósokhoz tartozók esetében a BDI és a többi. Jó. Már elmondtam, hogy a jellemzővektor előállítása során megtörténik a normalizálás, illetve a beszédhangszintű szegmentálás. A alacsony szintű jellemzőket kétféle módon is kiszámítottuk, egyrészt 10 millisekundumos lépés közben, illetve a magánhangzók közepén, majd azok átlagás szórását, percentés értékeiből megkaptuk magukat a számadatos jellemzőket. Ehhez hozzávettük még a relatív szünethossz, illetve a relatív transziens arányt is. Így állt elő az a lehetséges jellemzővektor, amit az optimalizálás során abból kiválasztottuk azt, hogy mit kerüljenek bele a tényleges modellbe. A modell létrehozás optimalizálásához a LibSVM által implementált Epsilon SVM és Epsilon SVM modelleket alkalmaztuk, létezik több típusuk is, nincs lényeges különbség közöttük. Kernelként a RDF kernelt választottuk ki, illetve a COST és gamma hiperparaméterek optimalizálását végeztük el a research technika segítségével, a kettő használatot próbáltuk ki mínusz 10 és plusz 10 között, tehát lényegében mindegyes 400 jellemzőérték pár van. Ugyanakkor fontos az, hogy ezek mind összefüggnek egymással. Tehát az, hogy egy adott jellemző vektor esetében más és más lesz az optimális hiperparaméter, emiatt mindegyik esetben végig kell próbálni az összes lehetséges hiperparaméter értéket. Ez akár több millió modell kipróbálását is jelenti, ez az esetünkben akár egy hétig is tart egy optimalizáció. Pont emiatt azt, amit is, de általában szoktuk az elején a jellemzőket kiszűrni különböző statisztikai módszerekkel, és csak utána alkalmazzuk magát a nefeszes eljárást, aminek a költsége az négyzetes a jellemzők számával hoz képest. Jó, és milyen eredményeket értünk el a modellel? A tesztelés során természetesen hálós keresztvalidációt alkalmaztunk a kiértékeléshez. Itt a tesztértékeket mutatom. A négy osztályos osztályozás esetében a teljes osztályozási pontosság az 81%-os volt, kiegyensúlyozott osztályozási pontosság. Látható az, hogy a depressziósok esetében 73%, az egészségesek esetében 93%, Parkinson-kórosok esetében 70%-os, meg a diszfóniások esetében 88%-os pontosságot jelent. Azt is érdemes lehet megfigyelni, hogy miket dönt egymásra, amit elfelejtettem mondani, hogy itt egy tévesztési mátrix látható. Ha vízszintesen nézzük a táblázatot, akkor az látható, hogy az egyes tényleges illető az milyen címkét kapott a osztályozás során, tehát azt látható, hogy a depressziósok a 73%-ban jól lettek osztályozva, 21%-os esetben pedig egészségesnek lettek döntve. Igen. Jó. Általában tipikusan az egyes betegségeket az egészséges osztályjal keveri össze az eljárás. Ez olyan szempontból teljesen elfogadható vagy érthető, hogy törekedtünk a beszélmények gyűjtésénél, hogy egészen enyhe eseteket is rögzítsük, így nem biztos, hogy minden esetben igazán mérhető, vagy megjelenik a beszédükben az adott betegség. A regressziós modellek esetében pedig a négyzetes átlagos hiba értékek láthatók az első osztokban, ugyanakkor értelemszerűen ez a skálától függ, a depressziós esetében 0-tól 63-ig terjedhet ez az érték, a kiugrókor esetében 0-tól 5-ig, a diszfónia esetében 0-tól 3-ig, így megadtuk ezeknek a normalitás értékét, ebben az esetben 1 lehetne a maximum, és minél kisebb annál jobb ez az érték, látható, hogy a súlyosságot legfontosabban a Parkinson kórosok esetében tudtuk elérni, ebben az esetben a korreláció magasnak mondható, a második legjobb a diszfónia esetében volt, és a legrosszabb a depressziósok esetében volt. Hozzátenném, hogy amikor külön depresszió-oxigénozás modelleket készítettem, ennél értem el jobbakat, de ennél a prototípusnál törekedtünk arra, hogy minden esetben ugyanazt a módszert használjuk, még a depresszió esetében érdemes lehet más módszereket is alkalmazni. Jó, akkor itt szeretném bemutatni magát a programot, és lassan kifutok az időből. Látható most a program? Egy visszajelzést szeretnék kérni, van egy névvelem bárki is.
Igen, látható.
Köszönöm szépen. Jó. Ezt a mesét fogom felolvasni, szituáltam pár órában ezelőtt, és egészen jó értéket kaptam, és jobban izgulok, meg lesz jó, hogy sikerül. Jó. Az északi szél és a nap. Az északi szél nagy vitában volt a nappal, hogy kettejük közül melyiknek van több ereje. Egyszer csak egy utas pillantottak meg, amint köpenybe burkózva közeledett. Elhatározták, hogy a vitát az nyeri meg, amelyik előbb veszi rá az utas, hogy kabátját levegye. Az északi szél összevette egész erejét, és fújni kezdett, de minél erősebben fújt, az utas annál szorosabbra fogta össze a kabátját. Az északi szél végre feladta a harcot. Ekkor a nap küldte meleg sugarait az utasra, aki rövidesen levette a kabátját. Az északi szélnek tehát el kellett ismernie, hogy kettejük közül a nap az erősebb. Most megkérem, hogy értékeljen ki, elvégzi ezt a négyféle modell szerinti kiértékelést. Legtovább azt tart benne, hogy a beszédmintámat beszédhangszinten felszegmentálja. Igen, nagyjából ugyan ideig fog tartani, mint amennyi ideig bemondtam ezt a rövid szöveget, és meglátjuk az eredményeket. Nem akarok jósolni, mivel van egy kis allergiám, gyakran szeret többé-kevésbé diszfóniásnak mondani, orrhangon van a allergia miatt legtöbbször be van dugulva az orrom, de mostanában szedem a gyógyszertárnak, délőtt jó értékeket kaptam, meglátjuk most. Jó, most is meg vagyok fel elégedve. Tehát, hogyha mit mond ez a program első körben, azt mondja, hogyha négyféle világ közül kellene választania, hogy én egészséges, depressziós, diszfóniás, vagy pedig Parkinson kóros vagyok, akkor legnagyobb valószínűséggel közel 50%-kal egészségesnek döntő, 20,3%-ban diszfóniásnak, 20%-ban depressziósnak, 21%-ban diszfóniásnak, és 4%-ban Parkinson kórosnak. Emellett, ez rögtön lehet egy figyelmeztető. Úgy képzeljük, hogy akár ezt lehetne mondjuk a házi orvosnál használni. Természetesen ennek a kezelőföldét mi hoztuk létre, lehet, hogy orvosok más szeretnének, majd, hogy eljutunk oda, akkor ezen lehet változtatni. És akkor meg lehet nézni, hogy ha elfogadjuk az adott hipotézist, hogy a depressziós lenni, akkor a depresszió szerinti súlyosságom az nagyon alacsony, 2,4, a BDI skálán lényegében nem vagyok depressziós. A diszfónia esetében is ettől lehetne diszfóniáról beszélni, de van valami elváltozásom, orrhangomban állsz, azt mondják legtöbben, illetve a Parkinson kör esetében is azt mondja a program, hogy hogy egy alapértéket kapott, ugye egytől lenne valaki beteg, diszfóniánál is egytől vagy a fölött lenne valaki beteg. Tehát a programos rám azt mondta, hogy nagy valószínűséggel egészséges vagyok, de hogyha azt fogadnánk el, hogy valamelyik betegségben szenvedek, ott is a súlyosság szerint az egészséges tartományban vagyok, de nagyobb valószínűséggel. Jó. És akkor remélem, hogy követhető volt az előadásom, érthető, talán túl sok mindenről beszéltem, talán túl szájbarágos voltam, a hallgatóság ismerte a legtöbb fogalmat, nehéz belőni a jó szintet. Ugyanakkor szeretnék akkor válaszolni az eredeti kérdésre, vagyis hogy hogyan segít a mesterséges intelligencia néhány mondatból támogatni a depresszió, Parkinson-kor és diszfónia diagnosztikáját. Elsősorban enélkül gyakorlatilag nem lehetne megfelelő modellt létrehozni. Emiatt vagyunk képesek közel akár 90%-os, 80%-os pontosságú modelleket létrehozni, viszonylag pontosan meghatározni a betegség súlyosságát is. Továbbá magában az optimalizálás során lényegében a jellemző kiválasztásában is nagyrészt a mesterséges intelligenciára támaszkodunk. Nem mérnöki módon próbálom megmondani, melyikek a legjobb jellemzővektorok, melyikek a legjobb paraméterváltások, hanem azt mondom, hogy próbáljuk ki az összeset, és a gép majd eldönti, hogy melyiket tudja legjobban használni. Illetve az új technológiáknak köszönhetően akár a jellemző kinyerését is teljes mértékben át lehet a gépre hárítani. A mesterséges intelligenciára kérdés, hogy mi marad a mérnököknek. Olyan szempontból is számomra, hát nem szomorú, de érdekes, hogy a doktori témámon 2013 óta dolgoztam, és számos eredményem pont emiatt most minden jelentőségét vesztette, hiszen azt vizsgáltam, hogy mely jellemzők fontosak, hogyan érdemes ezeket kinyerni, stb. Ma már a mesterséges intelligencia kinyer nagyon jó jellemzőket. Egyelőre még legalább nem jobbakat nyer ki, de valószínűleg eljön az az idő is. Jó. Röviden csak, hogy milyen további kutatási céljaink vannak, mivel foglalkozik a nemzetközi irodalom. Természetesen, mert egy statisztikai módszert, az a gépnagyobb járások statisztikai alapúak, az adatbázisokat végtelenségig bővíteni kell ahhoz, hogy egyre jobb modelleket, egyre nagyobb általánosító képességű modelleket tudjunk létrehozni. A több betegség felismerhető még a beszéd alapján, ilyen a skizofrénia, az ALS, demencia, megfázás, a COVID-nak volt egy nagy hátja, amikor sajnos megjelent, hogy vajon mennyire lehet specifikusan felismerni. A depresszió során én nem egyszerű külön eltérő modellek alkalmazásával jobb eredményt értem el, itt ebben a prosztitúsban ezt nem használtuk, de ezt is szeretném majd kipróbálni. Akár több nyelvre érvényes eljárás jó lenne kidolgozni, hiszen ezeket az eljárásnak a létrehozása azért költséges, főleg a beszédminták gyűjtése. A Földön számos nyelv van, mindegyikre létrehozni ilyen modellt felesleges lenne, hogyha létezne több nyelvre érvényes modellek. Ez jelenleg egy komoly kihívás a kutatásban. Ahogy egyre több mintánk van, valószínűleg érdemes lehet az életkort is figyelembe venni. Például a depresszió esetében a beszédjellemzők a depresszió személyek esetében olyan irányba változnak meg, mintha sokkal idősebbek lennének. A Parkinson-kor esetében vizsgáljuk azt, hogy a kézremegés rajztechnikával mérjük, ugye egyszerre mérjük a rajzból, illetve a beszédből kinyert információkat, és azok együttesével hozzunk létre modellt, és ezáltal javítva a pontosságot. Emellett az EEG-jeleket is lehet vizsgálni, ahogy fejlődik az EEG-jel vizsgálat. Feltehetőleg idővel én azt gondolnám, hogy le fogja dominálni a beszéd alapú rendszereket. És még rengeteg más, de amit elsősorban szeretnénk, hogy egy gyakorlatban megvalósuljon, ehhez bárkinek örülünk. Sajnos mi egyetemen dolgozunk, mi alapvetően alapkutatással foglalkozunk. Úgy gondoljuk, hogy maga az alapkutatás lezárult, bizonyítottuk, hogy egy ilyen rendszer létrehozható, és innentől kellene az innováció, illetve az ipari megvalósítás kezdődjön el. Természetesen keresünk folyamatosan partnereket, de bárkinek nagyon örülünk. És nagyon szépen köszönöm a figyelmet!
Köszönjük szépen az előadást!